Sziasztok, Gáspár József vagyok, ez pedig a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó műsora. Ma Csabi nincsen velünk, Grettel fogjuk boncolgatni a következő témát, ami nem más, mint a szoftverfejlesztésben és alapvetően a játékiparban egy komoly jelenség, a kalózkodás. És sajnos mondhatom azt, hogy Magyarország azért vállalt ebben egy egész jó kulturális szerepet, de még ne fussunk ennyire előre ebbe a témába, hát hogyha visszadotáljuk az első számítógépet, amire így visszatok emlékezni, hogy tényleg így érintett volt, aztán a C64 volt, és nagyon emlékezetes, hogy a csokonai műfházban, amikor így találkoztak a gyerekek, akkor ugye nem éppen a könyveket cserélgették, hanem a C64-es játékot próbálgatták ki egymásnál, és hát utána elindult az, hogy kinek milyen valami, és egy Lutro albumban egy ilyen gyűjtési folyamat, viszont hogy egy nagyon picit ezt kontextusba tegyük, azért akkoriban nem volt egyszerű hozzájutni ez a szoftverekhez, és azt arra vagyok kíváncsi, Gret, hogy te mire emlékszel, hogy érkeztek ezek meg hozzánk, mi volt akkor éppen külföldön, mikor begyűrűzött hozzánk ez a típusú közösségi esemény?
Hát igen, a 80-as évek az ebből a szempontból teljesen másként működött, mint ma. Gyakorlatilag Magyarországon hivatalos szoftvert, és most ugye főleg játékműsor vagyunk, tehát a játékokra gondolok, az üzleti szoftvereknél valószínűleg kicsit másként működött ez. Nagyon kevés, talán az országban egy-két boltba lehetett kapni, ott is inkább csak mutatóban voltak ezek a sok száz vagy kevés ezer forintos eredeti kazetták vagy kislemezek, és nem is volt illegális nagyon sokáig a szoftverek másolása. Egyszerűen a jog túl lassan tudott csak reagálni erre a vadonatúj digitális környezetre. A törvényhozók egy csomó ideig nem teljesen értették, hogy mi az a szoftver, és miben különbözik ez egy filmtől, vagy egy könyvtől, vagy bármi mástól. Legalábbis a jog szemében. Érdekes kitérő egyébként, hogy Nagy-Britanniában úgy oldották ezt meg, ők is csak 88-ban egyébként, tehát 1988-ig, amennyire utána tudtam nézni, Angliában, meg a környező területeken is teljesen legális volt a másolás, hogy ott a törvényhozók azt találták ki, hogy nem fogunk ezzel foglalkozni, a szoftver irodalmi műnek számít, azok a védelmek, amik megilletnek egy verset, vagy könyvet, vagy bármilyen más irodalmi művet, azok érvényesek a szoftverekre is, hiszen ugyanúgy betűkből áll, esetleg számokból, amiket ugye a programozók leírnak. Úgyhogy ezen is látszik, hogy a 80-as években a végfelhasználó az nyilván próbált minél több programot, játékot megszerezni, aki meg esetleg erre kihathatott volna jogilag, az meg még nem tudta, hogy ez micsoda, hogy kéne kezelni. Magyarországon is így volt, amennyire meg tudtam állapítani, és vissza tudtam nézni, 94-ig semmiféle szabályozás nem foglalkozott Magyarországon azzal, hogy a szoftverek másolása az egy tiltott dolog legyen, vagy illegális, és erre fölhívják a figyelmet. 94-ben ez nagyon hamar megváltozott, de a 80-as években szerintem a legtöbben én biztos, hogy nem is tudtam, hogy létezik eredeti szoftver. Én kaptam karácsonyra a Commodore 64-et, szerintem egész generációk voltak, akiknél ez hasonlóképpen történt, esetleg egy Spectrummal, vagy néhány évvel később egy Amigával. És ahhoz én azt hittem, hogy gyárilag jár, de hát nyilván apukám intézte a valamelyen ismerősénél, hogy volt néhány floppy lemez, amire rá volt másolva mindegyikre egy tucatnyi játék. Aki akkor jobban benne volt ebben, és ahogy mondtad, ilyen művelődési házakba járt, mert ott volt ennek a magyar központja, vagy olyan osztálytársa volt, aki művelődési házba járt, ő havonta, jobb esetben hetente kapta az újabb szoftvereket, ugyanúgy lemezekre rámásolva. Aki meg olyan volt, mint én, hogy teljesen messze volt ettől a szcénától, ettől a közektől, az meg évekig azzal a 3-4 flopival játszott, amit megkapott a gép mellé, és nem volt hiányérzetem így sem. De akit jobban érdekel, hogy hogy ment ez a... Tehát, hogy konkrétan hogy történt, hogy eljutottak Magyarországra játékok, és azokban már nem volt másolásvédelem, majd fogunk erről is beszélni szerintem, hogy másolásvédelem. Néhány hónapja jelent meg egy Vakondok 4 című nagyon érdekes dokumentumfilm, ezt meg lehet tekinteni minden videostreamelő platformon teljesen legálisan és ingyenesen. És ez pontosan ezzel foglalkozik, legalábbis a film nagyon a központi része, hogy az kik voltak azok a magyar srácok, akik a gimnázium alatt általában belefolytak ebbe, hogy levelezgetni kezdtek svéd, amerikai, brit, francia, német más fiatalokkal, akik ugye sokkal közelebb voltak a legális piachoz. Nyilván ők sem a legális játékkal foglalkoztak, hanem azzal, hogy gyakorlatilag akkor még ténylegesen feltörték ezeket a programokat. Tehát beleásták magukat, megkeresték, hogy ezek a másolásvédelmi eszközök hogy működnek, és mivel azokat általában a leharcolt játékprogramozók az utolsó pillanatban néha szó szerint a gyártás előtti órákba tették bele a játékba, a másik oldalon pedig több tucatnyi, iszonyatosan elszánt és végtelen szabadidővel rendelkező tehetséges programozó srác állt, gyakorlatilag minden Commodore 64 játék, vagy Spectrum játék, vagy Amiga játék napokon, de inkább órákon belül már rendelkezésre állt, hogyha voltak kapcsolataid feltört formában, másolásvédelm nélkül szabadon lehetett akár kazettáról kazettára, akár kislemezről kislemezre másolni őket, és akkor indult be ez az egész Európát behálózó ilyen levelezési, a postán keresztül zajló cserebere. Figyelj, nekem megvan ez a játék, küldjél valamit helyette, és tényleg így ment ez a csere a 80-as években, aztán nyilván ezen az internet nagyon sokat változtatott.
Ezt sokan kezelik úgy egyébként, hogy egy pusztán negatív hatással rendelkező dolog, és azt próbálják mindenképpen elérni, hogy ez ne létezzen. Viszont, hogyha visszagondolunk, akkor pont ebben a régióban ez az egyetlen egy lehetősége volt az embereknek, hogy te is mondtad, hogy hozzájussanak a játékhoz. Viszont ez volt az, ami miatt azt tudták mondani a programozók, hogy igen, a mi játékunk nagyon népszerű, mert hogy látod, hogy mindenhol ismerik, és bárhova mész, tudják, hogy mondjuk mi az a Mission Impossible, vagy tudják, hogy nem tudom, mi az a Buffalo, vagy ismerik ezeket, vagy Last Ninja, ismerik ezeket a játékokat szinte a világ minden táján, és nagy népszerűségnek örvend. Az érthető, hogy néha az eladások ugye nem támasztották ezt alá, viszont a következő szerződés az már azért egy más típusú megbízás volt, egy nagyobb, grandiózusabb csomaghoz jutott hozzá a szoftverfejlesztő csapat, aki nyilván így bővülni tudott, és a nap végén viszont olyan dolgokat tudott megvalósítani, amit nem tehetett volna meg, ha csak pusztán azt nézzük, hogy oké, most ebből 10-et adtatok el, viszont a világon mindenki ismeri. Szóval ezzel az effektel tisztában voltak így szerinted akkor a nagyobb fejlesztők, vagy látták azért ennek a jó hatását is? Mert van egy ilyen hatása a népszerűsítés tekintve.
Hát az biztos, hogy ha nincsen ez a fajta kalózkodás, ha nem lehet feltörni a Commodore-os, Spectrum-os játékokat, akkor Magyarországon a 80-as években nincsen számítógépes kultúra, aminek egy további következménye az lett volna, hogy több ezer valószínűleg programozó az más pályát választ, hiszen nagyon-nagyon sokan voltak abban az időben, akik játékokkal kezdték, aztán adott esetben belementek ebbe, hogy a játékok programozása, feltörése, és ezen keresztül, pont ebben a dokumentumfilmben láttam, hogy egy csomóan vannak, akik aztán később nagyon nagy programozói karriereket futottak be. Ez persze a mi oldalunk, a másik oldala azok, akik csinálják a játékot, és próbálnak belőle pénzt szerezni. Most már mindenki egy kicsit nosztalgikus szemüvegen keresztül nézi, tehát most már mindenki elnézi a 80-as évek máslásaival szemben. De ez is egy nagyon változó volt, amikor arról volt szó, hogy két-három brit srác hétvégenként, vagy akár munka helyett, rendes karrier helyett összeülnek és írnak egy játékot, és azt megpróbálják eladni. Őket valószínűleg egyáltalán nem érdekelte, hogy van ez a akár vagy Magyarország nevű hely, ahol mindenki másolja. Valószínűleg azt mondták neki, hogy figyelj, ha nálatok nem lehet kapni legálisan, hát akkor nyugodtan már, akkor én ezzel tulajdonképpen nem vesztek pénzt, hiszen nincs is rá esélyetek, hogy megvegyétek. Amint megjelentek a jobban szervezett cégek, ahol már volt külön jogi osztály, teszem azt, a Ocean, a US Gold, ezek azok a nevek, amik szerintem abból a korból sokaknak ismerősek, ezek már ilyen profitorientáltabb cégek voltak, és itt nyilván megjelent minden, ami ezzel jár, többek között az is, hogy nekik nagyon rosszul esett minden lemásolt példány, és itt jött el az a nagyon vitatott és személy szerint tévesnek tekintett, de azért relevanciája van szemlélet, hogy minden egyes lemásolt játék, az annak az ára az az én zsebemből eltűnik, tehát ez lopás. Ami nyilván nem igaz, mert a szoftverek egyrészt nem így működnek, másrészt főleg, hogyha az akkori realitásokat nézzük Magyarországon, nem tudtál megvenni minden játékot. Talán a játékok egy ezreléke, ha eljutott legális formában Magyarországra, ennek nyilván millió oka volt, a vasfüggöny, a politika, főleg ez a két oka volt.
Hát nem jártak ki annyit az emberek, hogy ez begyűrűzzön, meg nem is ez volt még akkor, hogy itt a nagy számítástechnikai boomról beszélhettünk.
És Ausztria sem volt azért a videójátékok központja, tehát onnan lehetett behozni gépeket, egy idő után 86-87 körül már legálisan lehetett itthon is vásárolni gépeket. egy-két évig nagyon drágán, aztán ahogy a nyugaton mindenki átnyergelt mondjuk Amigára, úgy lett Magyarországon megfizethető a Commodore 64. Tehát akkor mi egy ilyen 2-3 éves lemaradásba, csúszásban voltunk a nyugat-európai trendekhez, meg platformokhoz képest, de szerintem akkor ez senki nem bánta, és mindenki jól el volt. De igen, akkor tájt kezdődött ez a küzdelem a kalózkodás ellen, amikor megjelentek ebben a nagyobb cégek, akik már nyilvánvalóan profitorientált módon működtek, mert hát a nagyobb cégek így működnek.
Hát volt már nekik beruházás, emlékszem még az elektronikát is, ugye akkor megkezdte ezt az NBA-s játékokat, sportjátékokat, és ugye ott már licenszdíjakról beszélünk, tehát nekik már nem volt teljesen mindegy. Lépjünk egy szakasszal tovább, ugye elérkezett a PC-s kor, és hát ott emlékszünk, hogy azért voltak országok, akik mondjuk, említve például Dél-Koreát, akik már rászoktak nagyon gyorsan erre a PC-s kultúrára, hiszen voltak bizonyos tiltások, ami miatt nekik muszáj volt, vagy ez volt az egyetlen egy platform. Európát tekintve nálunk még ugye kicsit átgyűrűzött ez a kultúra, amit megszoktunk, ahogy ez a generáció felnőtt, és PC-n is nagyjából folyt ugyanaz a hát másolás és hát kalózkodás tovább, szoftverek ismerkedése. Nyilván ekkor, ahogy mondtad, már kibővültek azért a szoftverek, itt már azért voltak olyan akár videó, akár hangszerkesztő programok, vagy más, ami ennek az idézőjeles áldozata lett. Viszont megint itt van egy olyan effekt, és erre kíváncsi vagyok, hogy erre mit mondasz, hogy sokan, akit én ismerek, ők úgy autodidakta módon tanultak meg mondjuk grafikával foglalkozni, vagy pont a videóvágással, vagy pont hangszerkesztéssel, hogy ezeket a programokat használták, mert ezeknek nem mindig volt olyan ingyenes open source-nak hívják ezeket, tehát hogy a közösség által fejleszthető forráskódú rendszereknek nem volt olyan kvalitása, mint ezeknek a szoftvernek értelemszerűen, amit fejlesztettek nagyobb cégek, és hogy ők így tanulták meg a szakmát, és ahogy mondod, ők most már ténylegesen komoly cégeknél nagyon minőségi munkákat állítanak elő, de hogyha akkor ez nem lett volna, akkor ők valószínűleg teljesen egy különböző életúton kötnek ki.
Igen, hát nagyon nehéz átszokni abból a mondjuk úgy, hogy vagy nyugati szabadságból, amit a 80-as évek jelentett, a 90-es évekre, amikor ugye a mindenféle más személyi számítógép helyett a PC, a Windows környezet terjedt el, és ahogy mondtam, 94-ig ezzel igazából Magyarországon senki nem foglalkozott, hogy ez tilos lenne. Lehet, hogy sokan érezték, hogy azért ez nem teljesen kóser, hogy néhányan biztos vagyok benne, hogy tudták, hogy ezekért a programokért kint 3-5-10 fontot is elkérnek, de Magyarországon szerintem a felhasználók jelentős része az a 90-es évek elejéig ezzel nem volt feltétlenül tisztában, vagy legalábbis csak úgy, hogy ott volt egy játékújság, ahol mondjuk egy játékot hirdettek, hogy doboz, szép dobozban van, posztert is adunk hozzá esetleg, 3000 forint. A következő oldalon pedig ott van egy hirdetés, hogy figyelj, küldj egy üres kazettát, és játékonként 100 forintot, jelöld be ezen az adatlapon, hogy mit szeretnél, rámásoljuk, és azonnal elküldjük. Vagy ott voltak azok a csokonait, amit te is említettél, a mindenféle művelődési házak, ahol először még teljesen nyilván copy party-nak hívták ezeket, aminek ugye a nevében is benne van, hogy az elsődleges feladat, hogy mindenki elviszi a gépét, vagy egy doboz lemezt, vagy kazettát, és akkor ami tetszik neki, és meg tudja beszélni a másik srácsal, mert itt azért komoly hierarchiák voltak, akkor azt átmásolták neki. Ez később visszaszorult nyilván, és már számítógépes klub, vagy valami hasonló ártatlan néven futott, de ez lassan múlt el ez a megközelítés. Az üzleti programoknál, ahogy mondtad, ezek a felhasználói programok, ami lehet újságtördelési program, valami gazdasági matekkal, pénzügyekkel kapcsolatos program, vagy zeneszerzéssel kapcsolatos program. Ez egy kicsit másként működött, szerintem azért, mert ugye ezt nagyon sokan a rendes munkájuk során, tehát pénztermeléssel használták föl, és ott lett egy kicsit morálisan először más a helyzet, amikor erre sokan rádöbbentek, hogy az még talán rendben van, hogy nem tudom, szórakozásra egy játékot lemásolok, kinek lesz abból baja, hogy én egy szombat délelőtt tök jól eltöltök egy valami játékkal, de az, amikor már a munkádban mondjuk egy tördelő programot használsz, és ott azért előbb-utóbb belefutsz olyanokba, hogy megjelent egy új verzió, és akkor látod, akkor már talán volt internet, hogy ezt nem tudom, $200 árulja valaki, te pedig ugye nyilván lemásoltad az új verziót is, tehát az üzleti programok terén indult be először ez a változás, amiben nagy szerepe volt annak a Business Software Alliance-nek, a magyarul BSA-nak hívott mindenki. Ez egy ilyen nemzetközi szoftvergyártók, a nagy cégek, tehát ilyen Microsoft méretű, Adobe méretű cégeknek volt egy ilyen közös vállalkozása, aminek a feladata az volt, hogy a tiszta, jogtiszta szoftvereket népszerűsítse minden olyan országban, ahol még ezek nem elég népszerűek. Találtam egy felmérést egy magyar szaklapból. 1994-ben, amikor a BSA elindult, akkor 85% volt az illegális szoftverek aránya az üzleti szférában. Tehát a játékok valószínűleg ennél még durvább másolt arányra rendelkeztek. Ez 10 év alatt majdnem megfelezni sikerült, 44%-ra csökkent. Most nyilván ezek a számok, ezek önbevalláson alapulnak, tehát lehet, hogy még rosszabb volt a helyzet. Szerintem az internet megjelenése és az, hogy mindenki sokkal jobban tisztában lett azzal, hogy hogy működik a világ, és hogy mi mennyibe kerül, és hogy ténylegesen fizetni kell ezekért a programokért, az segített nagyon ennek a kifehéredésében. Nem feltétlenül az, hogy kaptál egy szórólapot, hogy börtönbe mész, mert máshol programot használsz. Ezek a taktikák szerintem inkább ellenállást szültek sokakban, mint engedelmeskedést. De ahogy a nagy cégek elkezdtek átállni jogtiszta szoftverre, először ugye még az is egy hatalmas küzdelem volt, hogy jogtiszta Windows legyen a gépeken. Úgyhogy a 90-es évek az volt ez a nagy csatának az időszaka. Akkor még szerintem főleg a videójátékoknál azért még nagyon sokan másolgattak játékokat. Most már elévült, úgyhogy be lehet vallani ezeket, hogyha valakinek egy csomó, nem tudom, TDK, CD-n voltak még meg a 90-es évek nagy játékai. Nem véletlen egyébként, hogy néhány ilyen akkor nagy karriert befutó játékfejlesztő, amikor például Kickstarteren gyűjtöttek pénzt mindenféle új projektjeik, ez akkor sokszor felajánlották a bűnbocsánatot is, hogyha most fizetsz $2 többet, akkor hivatalosan is megbocsátom, hogy 1993-ban lemásoltad az egyik játékomat, és ezzel megfosztottál engem azzal a igazából nem is létező bevételemtől, mert ugye a cég kapta azokat, nem feltétlenül a programozó.
És átíveltél nagyon szép szakaszt, ugye gyakorlatilag a kontextusban annyi hozzátartozik, hogy a fejlesztés is megváltozott. Hogy annó, amikor mi ezekről a C64-es szoftverekről beszélünk, akkor ez bit pontosan, ahogy ott kiadta a szoftverfejlesztő, az úgy eljutott hozzád, és ez soha nem változott. Tehát onnantól kezdve az volt a játék, és ugye ez terjedt végig. És ahogy megyünk előre, és az internet is fejlődik, úgy tulajdonképpen ez a fejlesztési típus is megváltozik, hiszen minél közvetlenebb a kapcsolat a felhasználóval, annyiszor tudok igazából változtatni a szoftveren, tehát ha nekem van egy közvetlen kapcsolatom mondjuk a Windows-zal, akkor mindig tudok küldeni frissítéseket, hogyha valami felmerül, valamilyen igény. És ennek az igénynek a kapcsán már azért a felhasználók is pont, ahogy mondtad, kezdték felismerni, hogy az, hogyha egyszer megvan a szoftver, az egy dolog, de még nagyon sok olyan kis hiba, úgynevezett bug van benne, ami ezt a szórakozást, ezt a szombati szórakozást, ezt elrontja, mert mondjuk a karakterem beragad a falba, és vagy leesik olyan helyeken, ahol nem kéne, egy ellenfél túl erős, ami irreálisra teszi a játékot. És ezek voltak azok a dolgok, amit a szoftverfejlesztők is úgy döntöttek, és ekkor jelent meg később az a fogalom, hogy day one patch, ami azt jelentette, hogy kiadták a játékot mondjuk nagyjából 75%-osan, mert akkor azt mondták, hogy ez volt a megjelenési dátum, és akkor idáig kell megoldani. Majd utána úgy döntöttek, hogy akkor az első nap, vagy hát még az első héten a megjelenés után egy ilyen óriási, gigantikus csomagban még a programozók hozzáfejleszték azt, amit kell. És akkor ezeket a fejlesztéseket, vagy ezeket a frissítéseket ugye folyamatosan digitális platformokon mi szívtuk magunkba, hogyha megvettük a szoftvert. Na de a köztes időt nézzük meg, és igazából a konzolokat, mert talán a magyar piacon ez volt az első olyan, amikor már nem volt annyira egyszerű ez a másolás, elég csak azt fogom megemlíteni, ugye, hogy voltak ugye a kazettás konzolok, amik ilyen cartridge-eket használtak. Itt már azért picit nehezebb volt a matek, de utána bejöttek ugye ezek az első modern generációs DVD-t, Blu-ray-t használó konzolok, vagy akár a kétoldalú DVD-ről is beszélhetünk, akkor már figyelni kellett, hogy valaki hogy másol, vagy mit csinál, tehát ott már nem volt, muszáj volt szakmailag valamennyire érteni, hogy mit csinált. Ráadásul azért emlékezzünk, hogy a CD másolóknak az ára, tehát magának a CD drive-nak, ami ugye CD író volt, nem csak olvasó, azért az se volt alacsony, tehát itt volt már két olyan küszöb is, amit annó meg kellett ugrani, és még nem beszélünk a digitális védelemről, még csak a CD-ről beszélünk. Hogyha emlékszel arra, hogy ebben a ebben az érában mi történt. Itt nagyon kíváncsi lennék az emlékeidre, mert itt emlékszem, hogy már kialakultak ilyen kis hubok, emberek, akihez mindig mentünk, hogy hello, van valami új lista, van valami frissítés, és akkor mondta, hogy hát most nem tudom, pont nem érek rá ezt megírni, vagy kijött valami nagy sportjáték, valami mondjuk, vagy valami játék, ami éves megjelenés, és akkor mindig mentek, mindenki ment ezekhez az emberekhez, és próbált őket idézőbe leterhelni, akik már azért kezdték érezni, hogy ez nem lesz annyira egyszerű.
Igen, a 90-es évek az ebből a szempontból mai szemmel visszanézve elég vad volt, tehát tényleg voltak ezek a CD, mindenkinek, aki benne volt ebben, volt egy CD-másolós embere, sokan csak így hívták, és ez tényleg úgy nézett ki, ez néha valamelyik ilyen piacon volt, és hétvégén kitelepült egy konkrétan egy katalógussal, amiben fénymásolt borítók voltak, rámutattál, hogy ez kell, azt mondta, hogy adjál 3 percet, hátramente indított egy CD-írást, addig elbeszélgettél vele, vagy csak ott áldogáltál, és a végén a kezedbe adtak egy fénymásolt borítós másolt lemezt, amin ott volt a játék. Ez nyilván az a, amikor már így ipar lett ez a másolás, és tényleg ilyen ezek a illegális másolatok teljesen vevőcentrikusan kezelték ezt a dolgot. Az volt valószínűleg ennek a mélypontja abból a szempontból, hogy felépült egy ugyanúgy profitorientált ipar erre a másik profitorientált iparra, tehát volt a videójáték piac, és arra rátelepült ez a másoló piac, ami ugyanúgy a pénzre hajtott, és igazából annyi előnyük volt, hogy nagyon hamar volt, nagyon gyors internet elérésük, és már le tudták tölteni ezekről a titkos adatbázisokra az új programokat. Aztán innen kellett, ahogy mondod, keresni mindenféle metódusokat, egyébként hozzáteszem teljesen nyilvánvaló okokból arra, hogy ezt a másolásvédelmet megnehezítsék, megakadályozzák.
Gretnek ezzel a gondolatával mennénk el egy kicsit zenélni, és hamarosan folytatjuk.